Áldás, békesség! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén. Picit azért nem a nagyon hivatalos módon kezdem és köszöntök mindenkit, mert arra gondoltunk, és azt szeretnénk, hogyha ezek az esték egy bensőséges, felszabadultabb, kellemesebb közegben töltődő esték lennének, egy régi gondolat, talán pár évvel ezelőtti gondolat újra próbálása, elevenítése ez most nálunk. Egy advent időszakában jó lenne egy picit elgondolkoznunk magunkon, elgondolkoznunk azon, ami körbevesz bennünket, és így kicsit összébb is jönni. Voltak ilyen hetek valamikor nálunk, még 2009-ben, 2010-ben, ahol vendégigehirdetőket hívtunk, azokat, akiket a gyülekezet még nem látott. Na most ugye azóta nagyon sok minden változott körülöttünk, jobbára csak én maradtam szinte régi öregként. A régiek közül már református részről is, hiszen Jászkara Jenő Törtelen is új lelkipásztor van, Tápió Szele Szőlős Újszilváson is új lelkipásztor van, csak azokat mondom, akiket majd fogunk hallani. És hát Cegléd Újváros és Cegléd Felszegen is azóta új lelkipásztor teljesít szolgálatot, úgyhogy ilyen aktualitását kezdtük érezni itt néhányan, hogy hívjuk meg őket, és tulajdonképpen jó is ez, mert összegyűlünk. Így a három gyülekezet is, hiszen a három református gyülekezetnek is kell több közös alkalom. Van néhány, a Passiós Istentisztelet ugye az Újvárosban, most a szeretett vendégség volt adventben, és ezen túlmenően még van egy presbiteri hetünk. Meg az ökumenikus hét, ugye evangélikusokat is látok, akik itt vannak közöttünk, hogy őket is megköszöntsük. Ökumenikus héten is együtt szoktunk lenni, de az advent az egy új év kezdeten állunk, és legyünk egy kicsit igaz ige fényében együtt ezen az alkalmon is. Néhány gondolatot az elejére, hogy mielőtt átadom a mai szolgálattévünknek a helyet, nem azért bitorolom itt, hogy mert megszoktam is én, hanem ugye az elején kell néhány gondolatot mondjak arról, hogy mit is fogunk, mi itt most, mi köré is gyűlünk most itt össze ezen a héten. Készüljünk a karácsonyra, mindenképpen advent első hete van. És mint mindennek egyébként, de a karácsonynak különösen is Jézus Krisztus a középpontja. A Krisztushoz való tartozásunk, a Krisztushoz való közünknek van sokféle helyzete, sokféle viszonya, sokféle állapota. És ami úgy megfogalmazódott bennünk, amikor összeállítottuk ezt a néhány napnak a tematikáját, témáját, arra fogunk egy kicsit jobban odafigyelni, és azért jó, hogy különböző szolgálattévők jönnek hozzánk, mert nem csak a helyzetek különbözőek, hanem különbözőek az emberek is, akik vannak az Istennel való kapcsolatukban, annak a kapcsolatnak a viszonyában, helyzetében. Figyeljünk úgy egymásra, és próbáljunk magunkra találni, és próbáljunk együtt Krisztusra találni ezekben a napokban, hogy a karácsony valóban az ő megszületése és az ő megjelenése legyen közöttünk. Egy kis szeretetrendégség is lesz utána, de ezt majd még elmondom a végén, mert a végét is én fejezem be, ahogy miért ne. És majd még lesz olyan is, amikor nem csak lelkipásztor, tehát nem csak én, és meghívott lelkipásztor testvérem fog beszélni, hanem lesz, amikor gyülekezeti tagjaink is fognak szólni hozzánk, de ezt olyan meglepetésként tartogattuk, úgyhogy fogadjuk minden szavát, minden eseményét nagy-nagy szeretettel és nyitott szívvel. Lesz olyan is, hogy vetítés is lesz, majd valamelyik napon. Ezt nem árulom el, hogy melyik napon. Tessenek minden napra jönni, és akkor majd megtetszenek tudni, hogy melyik napon lesz az, amikor olyan áhítat lesz, ami képi járulékkal is jár. Berecki Jós, nagy tiszteletű urat, nagy-nagy szeretettel köszöntöm. Felszeg lelkipásztora, vezetője, de ezt a felszegiek itt, akik itt vannak, tudják. Hát tulajdonképpen nagyjából mindenki tudja, meg ő be is mutatkozott már, mert nem ebben a szépben először van itt közöttünk, de ilyen szolgálatban először van közöttünk, és így át is adom neki a helyet és a szót Isten hozott közöttünk.
Áldás békesség, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. A két dolgot szeretnék megjegyezni, az egyik az az, hogy olyan sokszor vagyok itt, ebben a teremben is, és ezen a helyen is, iskolai áhítatok, főleg iskolával kapcsolatos dolgok miatt, meg amúgy is hát elég sokszor megfordulok itt a nagy templomban, de más ez, amikor külön azért jövünk össze, mert most adventi készülődés van, úgyhogy nekem már jó, ezt már megbeszéltük itt befelé jövet, hogy egy picit így idegenként, vendégként, csak a ma estére figyelve teszem ezt. De könnyű nekünk, mert mi tudtuk, hogy Isten tisztelet lesz, felöltöztük, összeszedtük magunkat, én fölkészültem, és így tovább. De hát nehezebb annak, aki hirtelen beül. Úgyhogy arra hívok mindenkit, hogy legyünk együtt a mai este, próbáljuk félretenni a megszokott dolgokat, próbáljuk félretenni a napi zakatolást, figyeljünk oda arra, amit Isten elkészített nekünk. Hajtsuk meg a fejünket, tegyük össze a kezünket, és úgy imádkozzunk. Urunk és Istenünk, téged szólítunk meg, mert rajtad kívül nincs kiben bíznunk. Téged szólítunk meg, téged keresünk advent idején, téged akarunk megtalálni karácsony idején, keressük az utat hozzád. Kérünk téged arra, hogy légy gyógyítónk bánatainkban. Van ezekből elég, van ezekből sok. Kérünk arra, hogy légy erőnk az erőtlenségben, a gyengeségben, ebből is bőven van. Kérünk arra, hogy segíts meg minket a vereségeink idején. Akkor, amikor úgy érezzük, hogy ezt nem érdemeltük meg, ez így nem jól van. Ennél mi többek és jobbak vagyunk, de sehogy sem látszik meg. Sőt, még a rosszabb kerül fölülre. Annak, hogy a vereséget is elé vihessük. Kérünk téged, hogy légy támogatónk a kérdések idején, hogy azok a kérdések ne csak kérdések maradjanak, hanem legyen rájuk válasz, vagy egyáltalán kapjuk meg a jó kérdésnek a kegyelmét, amire lehet választ kapni. Azért is megszólítunk téged, hogy szabadíts meg minket a szenvedélyeinkből, azokból a cselekedetekből, szavakból, dolgokból, ügyekből, amiket sehogy nem tudunk eltüntetni az életünkből. Ott vannak, újra és újra előjönnek, minden tagadás ellenére felülre kerekednek, és tönkre akarják tenni az életünket. Rossz beidegződések, rossz dolgok ezek. Kérünk téged arra, hogy kapjunk tőled erőt, hatalmat, szabadságot arra, hogy mindentől megszabaduljunk, ami nincs a javunkra. Téged várunk, téged akarunk látni, rajtad kívül nincs kihez szólni ezekről a dolgokról. Hallgass meg minket. Amen. 345. dicséretet keressük meg és énekeljük el. Ím nagy Isten, most előtte szívem kitárom. Énekeljük el mindegyik versszakát, ha szabad? Jó, akkor énekeljük végig.
Most előtted szívem kitárom.
meg szívemhez. Hozzád térő gyermekednek, Atyám kegyelmez. Szeretett testvéreim, az első Timóteusi levélből fogom felolvasni Isten igéjét, a 4. fejezetből, az első 11 versszakból. A Timóteusi levél az úgynevezett pásztori levelek közé tartozik. Timóteus Pálnak a munkatársa, barátja, próbálja tanítani, hogy hogyan és miként kell forgolódni a gyülekezetben, a közösségben. És minthogyha egy adventre készíteni elő a címzettet, így hallgassuk meg ezt a részt. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlenné vált. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, melyeket Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők, és azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna. A kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Hiszen azért fáradozunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Amen. Hát lehet, hogy elsőre kicsit rémisztőek voltak ezek az utolsó idők, és vénasszonyos mesék, és ördögi tanítások, és egyebek, de ne rémüljünk meg ezektől a kifejezésektől. Az elbeszélésnek, a leírásnak a centrumában, a közepében olyan mondatok, olyan megjegyzendő dolgok vannak, amik eligazítanak bennünket. Előbb azonban szeretném bevezetni azt, hogy mit jelent az advent. Én sokszor elmondjuk, és biztos vagyok benne, hogy a tegnapi Isten tiszteleten nálatok is sokszor elhangzott, hogy a várakozásnak az ideje, de hát nagyon jól tudjuk magunk is, az én gyakorló templomosokat látok többnyire, jól tudjuk, hogy a várakozásnak az idejét éljük. De mire is várakozunk? Karácsonyra várakozunk, amikor biztosak vagyunk abban, hogy Isten eljön. Megszületik. Úgy van kialakítva az ünnep, hogy az év legsötétebb napján születik meg, és ugye hát ez is jelképezi, hogy innentől már csak fölfelé vezet az út. Mégis nagyon fontos az, hogy várjunk erre. Hát miért várunk erre? El fog jönni a karácsony magától is. Lelkészeknél még gyorsabban is, mint ahogy tervezték, mert ilyenkor fölgyorsulnak a dolgok hirtelen. El fog ez jönni magától is, miért kell erre külön várni? Mi újat kaphatnánk? Mégis újra és újra meg kell ezt tegyük, mégis újra és újra oda kell figyelni a várakozásra, mert nem mindegy, hogy hogyan érkezünk meg arra a napra, arra a pillanatra. Amikor jegyeseket készítünk föl esküvőre, és ki a maga esküvőjére gondoljon vissza, akinek volt, akkor talán az a legnehezebb dolog, hogy ott is fölgyorsulnak az események ott a vége felé, szervezés, meg szóval ott minden van, de ott lesz az a fél óra, ami csak a miénk. Csak a vőlegény és a mennyasszonyé. Amikor oda kell figyelni arra, ami történik azon az Isten tiszteleten. És akkor már nem járhat a fejünk azon, hogy akkor én nem jött el XY, meg mit tudom én, kész, nem jól áll a csokor, meg hát szóval ezer probléma van, ugye ottan lehet mindenféle gondolkozni, de nem szabad ezen gondolkozni. Mert az a fél óra az elmegy. Meg lehet nézni a videóról, de hát már bocsánat, az úgy nem ér. Tehát ott kell lenni. És milyen nagyon nehéz dolog eltalálni azt. Hát ki az, aki nem izgul, ki az, aki nem rémül meg attól, hogy ez a 200 ember a templomban azért jött el, mert mi itt vagyunk. Azért ez egy megdöbbentő, egyszeri élmény. Nagyon nagy dolog. Oda kell figyelni, tudjuk, hogy eljön, tudjuk, hogy ott lesz az a pillanat, és mégis oda kell figyelni, hogy az a fél óra olyan legyen, amilyennek mi szerettük volna, ami jele, ami ünnepe, ami kifejezője annak, ami történik. Nagyon fontos dolog. Hát így kellene készülni a karácsonyra, hogy eljön ugyan, és megszületik Jézus, de hát úgy szívesen meg, hogy mi be is tudjuk fogadni őt. Ez egy nagyon fontos dolog. Egy történetem van még ide, várakozáshoz, amikor gyerek voltam, de hát itt az itt lévők az egyetlen egy Tibor kivételével, konfirmandusom kivételével, mindenki már még úgy nőtt fel, hogy nem volt mobiltelefon, ugye? Tehát azért nálunk vezetékes se volt, egy volt a faluban, és jöttek a holland unokatestvérem. Édesanyám Hollandiába, édesanyám testvére Hollandiába ment férjhez, és jöttek haza időnként, 2-3 évente autóval, és tudtuk a napot. Mi reggel 7-8-kor kiütünk az árokpartra, a falu szélén, este 6-kor jöttek meg, mi ott ütünk a testvéreimbe, és addig vártunk. Nem van bonyolult, mert a hollandoknál sárga a rendszám, ugye ezt tudják, és akkor tehát azt kell nézni, milyen színű a rendszámtábla, nem is tanított mindegyik még olvasni, de ezzel ugye eltelt a nap. Egy perc sem volt unalmas, pedig a gyerekek aztán tudnak türelmetnek lenni. Egy perc sem volt unalmas. Hát ilyen 80-as évekbeli falu, tehát nem jött minden órába autó, ezt el kell mondjam, vértes a csán, de nem volt unalmas egy percig sem, mert ott mindenféle zajok voltak, néztük a piros traktort is, hogy hát ha sárga rendszám nem volt rajta, mégse. Szóval eltelik az idő gyorsan, mert az ember van, nagy dolgot vár. Hát azért a holland unokatestvérek nem jöttek minden nap. Így vagyunk a karácsonnyal is, hogy hát persze eljön, de fölgyorsulnak azok a dolgok, és azok úgy kell fölgyorsuljanak, hogy a végén tudjunk valamit kezdeni azzal az ünneppel. És akkor megérkeztek, megjött a sárga rendszám, és nem szóltunk sem, csak felugrottunk, és futottunk előttük az úton, hogy mutassuk az utat. Nem gondolkoztunk előtte ezen a műszaki problémán, hogy lehet, hogy ez nem praktikus, hogy ugye a gyerek fut az autó előtt, még onnan másfél kilométerre laktunk, de úgy éreztük, hogy ez egy jó megoldás lesz. Már nem emlékszem, hogy lett vége a történetnek, de ugye nem tudtak a gyerekek erre rendesen úgy oda készülni. De azért a várakozásunk mégis szép volt. Nem sajnálom, hogy a gyereknek megbocsátható, hogy hát végül nem sikerült igazán a művelet, de nekünk sikerüljön, ne eresszük ki a kezünkből a karácsony. Van egy ilyen alcíme a felolvasott résznek, hogy a kegyesség haszna. És arról beszél benne Pál apostol, Timóteust arra akarja tanítani, hogy ne alkalmazza az abban az időben lévő mindenfajta technikákat, amik arról szóltak, hogy hogyan lehet Istenhez közelebb jutni. Nem kell a böjtel annyit törődni, nem kell ezeket a mindenféle szigorú zsidó szabályokat betartani, ezek tiltják a házasságok és bizonyos ételek élvezetét, tehát nem is egészen zsidó, hanem ilyen szektás, valamiféle tanítások voltak ott, és az a lényeg, hogy azt akarja kifejezni Pál apostol, hogy te ne ezekre figyeljél, hanem arra figyeljél, amiről itt szó van, és az a kegyességnek a haszna. Arra figyeljél, amit Isten meg akar tanítani. És ezért mondtam ezt, hogy jó ez a szakasz a számunkra, mert kiemel egy dolgot, amire oda lehet figyelni, és félretol más dolgokat, hogy azokra pedig nem kell odafigyelni. Azt mondja, a kegyességnek van haszna. Mi az a kegyesség? Én először egy magyar nyelvi magyarázatot szeretnék adni, mert a kegyesség szónak szerintem van egy jó, meg egy rossz értelme is a fejünkben, a szívünkben. Jó az, ha valaki kegyes, meg rossz is lehet, hogyha valaki kegyes. Kegyeskedik. Az nem jó, ugye? Az egy kicsit a negatív. Egy kegyesség meg ugyanakkor mégis nagyon fontos, talán a legfontosabb része az egyházunknak, hát ebből az igéből is az fog majd kijönni. Szóval olyan vegyes gondolataink vannak talán vele kapcsolatban. De csak a magyar nyelvi részére gondoljunk. Ugye a kegyesség az a kedv szóból jön. Kedvesség, inkább így lehetne mondani, az az eredeti jelentése ennek. Amikor az embernek kedve van csinálni a dolgokat. Amikor jó kedvünk vagy rossz kedvünk van. Még nem is feltétlenül azt jelenti, hogy legyél mindig jó kedvű. Már nekem nem sikerül ez az állandó jó kedvűség. De kedve lehet az embernek napokon keresztül is. Értve ez alatt azt, hogy van valamilyen viszonyulásom azokhoz a dolgokhoz, amik történnek velem. Vagy jó, vagy rossz. Legalább legyen egy kicsit mérges az ember. Már megint nem sikerül. Még mindig jobb, mint vonogatni a vállukat. Hogy hát így történnek velem a dolgok, már én nem is én irányítom őket, hanem így áthaladnak rajtam. amilyen rendszám jön, olyan jön, ha piros, akkor piros, mindegy. Hát így is ide érnek, nem? Hát csak nem fognak túlmenni a falun, hát ki van írva, hogy vértes a csap, hát nem fogják elrontani. Akkor legalább nézzük, legalább próbáljuk meg, legyen kedvünk azokhoz a dolgokhoz, amik történnek velünk. Sokszor kimondjuk ezt a szót, hogy Szentlélek, kimondjuk, hogy lélek, és hogy legyünk lelkesek. Nagyon nagy dolgokat értünk alatta helyesen, de értjük-e alatta ezt is, hogy van-e kedved élni? Nem tudom ennél egyszerűbben mondani. Van-e kedved élni? Van-e kedved neki kezdeni a következő napnak? Van-e kedved, hát most ez már lehet, hogy túlzás, így fölhúzni magad valamin? Foglalkozol-e az életeddel? Vagy csak úgy történnek a dolgok körülöttünk? Ez egy óriási különbség. És tudunk-e odafigyelni ilyenkor, karácsonykor arra, hogy a következő egy hónap az végig kedvben teljen? Amikor nem csak úgy megtörténik ez a december is, hanem úgy történik meg, hogy én végig tudom, hogy mi történik körülöttem. És hálás vagyok érte, hogy Isten megadta még ezt a 30 napot, 24-et, 25-öt, amennyi hátra van karácsonyig. Hogy odafigyelhetek, hogy ünnepem lehet, hogy advent van. Ezt az életünk minden más részére is vonatkozik ez, nem különleges karácsonyi program, ez minden napunkhoz kell kedv. De legyen meg itt is a kedv, még tudatosabban legyen meg a kedv, mint egyébként. Aztán mit jelent még a kedv, kedvesség, kegyesség? Jelenti azt, amikor a hatalmas úr, középkori várurat képzeljünk el, nem kivégezteti a szolgáját, meg a tolvajokat, hanem azt mondja, hogy na megkegyelmezek neked, menj amerre látsz, menj ide. Nem öllek meg, megtehetném, de nem öllek meg. Az engedékenységet is jelenti a kegyesség. Az engedékenységet is jelenti. Azt is, amikor valaminek úgy kellene lennie, ahogy az élet szabályai ezt megadják, de nem úgy lesz. De nem úgy lesz, mert nem élek vissza, meg egyáltalán nem élek a hatalmammal azokkal a dolgokkal, amik a kezemben vannak. Amikor jön a családtagom, és a megszokott borcosságunkkal egymásra nézünk, és oda vetünk valamit, egy jó napot, vagy szóval még annyit se, vagy pedig fölengedünk ebből, és oda tudunk szólni a másikhoz. Mennyit számít ez? Nem csak karácsony napján, ki van nevezve a szeretet napjának, és akkor így köszönünk külön egymásnak, hanem hogy amikor a hétköznapok megvannak, akkor oda tudok-e köszönni annak a munkatársnak, annak az ismerősnek, annak a gyülekezeti tagnak, annak a családtagnak, aki mellett egyébként elmegyek. Mert aztán az élet is elmegy mellettünk. Aztán nem lesz idő többet köszöngetni. Karácsonyok is fogynak. Ugye az idősek már tudják. Fogynak. Sok volt már, már nem lesz annyi, ahány volt. Nagyon nehéz dolog, hogy ezt kiengedjük a kezünkből azt, hogy lehet köszönni a másiknak, hogy lehet odafigyelni a másiknak, hogy lehet kedvünk a másikhoz, akkor elterik az életünk, és ez mind kimaradt az életünkből. És ezt nem lehet visszahozni. Az Úristen megbocsátja a vétkeinket, de a visszahozott éveinket nem tudja visszaadni. Rengeteg örömet ad helyette, somon minden másban, amikor rátalálunk. De ezek az évek most rajtunk múlnak, hogy milyenek. Ez a karácsony rajtunk múlik, hogy milyen, ami most következik. És ez nagyon fontos dolog. Életünk utolsó pillanatában is meg lehet és oda lehet térni Istenhez, és kell is, máskor nem akkor, minél mélyebben és nagyobbat lépve meg kell tenni ezt az utolsó pillanatban. De milyen jó, hogyha ez időben megvan. Milyen jó, hogyha tudok értelmet, mélységet adni annak az időnek, amit az Úristen a kezembe adott. Ennek a karácsonynak, ami most 2015-ben előttünk van. Hát miféle technikákról van itt szó, mikről mondja a Pál apostol, hogy ezek ördögi tanítások, meg egyebek. Böjtről van szó, meg tiltják a házasságot. Hát én utána olvastam, mi nem van érdekes. Az a lényeg, hogy volt egy szekta, amelyik azt mondta, hogy már nem kell házasodni, már úgy sincs túl sok idő ebből a világból, nincs sok értelme. Hát ma ez a szekta, ez ilyen több százmillió emberre vonatkozik a modern Európában, hogy úgy se kell házasodni, mert minek, csak úgy. Azt nem teszik hozzá, hogy már nincs sok idő hátra, csak úgy simán kiment a divatból ez a szokás, sajnos. Hát mert a lelkiség sincs meg mögötte. Na szóval a lényeg az, hogy ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog. Voltak másfajta irányzatok, amik azt mondták, hogy hogy végezz el bizonyos dolgokat, tegyél egy nagy böjtöt, csináld ezt, csináld azt, legyenek ilyen ügyes dolgaid, jogázzál, meg mindenféle talál ki, és akkor majd hirtelen érzed, hogy közel nyitottál Istenhez. Próbáld meg ezt, próbáld meg azt. Mit mond ezzel szemben a kegyesség használó Pál apostol? Ezt hadd idézzem föl még egyszer, nehogy eltévesszem. Gyakorold magad a kegyességben, mert a test csanyargatásának kevés a haszna. A kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Amikor valamit csinálunk, amikor valamilyen technikát végzünk, mondjuk nem eszünk, vagy nem házasodunk, vagy ilyen tornagyakorlatot végzünk, vagy olyat, mert azt gondoljuk, hogy ezzel jutunk közelebb Istenhez, akkor ezt megcsináljuk, és attól várjuk, hogy közelebb jussunk ő hozzá. De már megcsináltuk, már mögöttünk van. Ő meg azt mondja, hogy a kegyesség a jelennek és a jövendőnek az ígérete. Valami olyan dolog, ami a jövőben él. Amikor odafigyelünk Istenre, akkor reménységünk van. Olyan reménységünk van, ami bekövetkezik, az idén is lesz karácsony, nem fog elmaradni. De akkor is a jövőre irányul. Nem arra irányul, hogy én csináltam valamit, Uram Istenem, én böjtöltem, most te jössz. Ugye? Én már letettem valamit az asztalra, most kérjük a választ. Tehát én befizettem az egyházadót, akkor kérem szépen, itt jönnie kell megoldani. Én imádkoztam, tiszteltes úr. Én annyit imádkoztam. Ez mind nagyon fontos, ez mind nagyon kell. Egyházadó az külső okok miatt is kell, mert különben nem működik az egyházközség, mindenhogy kell. Ez egy nagyon fontos dolog. De a kegyesség azt jelenti, hogy a jelen és a jövendő ígéretében élünk. Abban élünk, hogy most az Úristen megbecsüli ezt a napomat, percemet, órámat, és hogy amit nekem fog adni, az jó lesz. És aztán majd beleérkezek, és látom, hogy tényleg jó is lett. Nem azért jó, amiket én csináltam, hanem azért, mert kegyességem van, mert a jelenre és a jövendőre figyelek, és nem arra, amit én meg tudok csinálni. Ennek az egésznek kifejezője lehet a böjt. Tehát, hogyha egyébként meg ez engem arra indít, hogy akkor én most ne egyek egy kicsit, mert én most ezt éltem át, nagyon fontos és jó szokás ez, csak nem szabad fölcserélni a sorrendet. Háladásból csinálom, vagy azért csinálom, mert az Úristent adósomba akarom tenni. Én ma nem ettem annyi kenyeret, kevesebb a kalória, most eljössz. Ugye ez így nem fog menni, tehát ezt nem lehet megcsinálni. Azt lehet csinálni, hogy köszönöm, amit értem tettél, megemlékezem erről, azon a módon emlékezem meg róla, hogy másképp csinálom a dolgokat, mint ahogy szoktam. Meg azt is lehet csinálni, hogy tudom, hogy ha megszokott módon élek, akkor nem tudok rád odafigyelni. Ezért kilépek a szokásból, és most nem eszek. Vagy valami más szokásomat fölhagyok vele. De ez csak egy technika. Ez nem rossz dolog, ezt lehet csinálni, de nem ez a kegyesség. A kegyesség az, amikor a jelen és a jövendő ígéretében van benne az ember. Ez a kegyességnek a haszna. Még valamit szeretnék elmondani, kedves testvéreim. Azt mondja Pál apostol, igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Nagyon elszoktunk ettől a szemlélettől, ami a Szentírásban benne van. Attól a szemlélettől, hogy az személyek, az emberek felelősek azért, ami történik ebben a világban. Azt mondja Pál apostol, hogy mindaz, amit itt leírtam, igaz. Mi erre a bizonyíték? Azt, hogy én írtam. Miért? Mert én az Isten küldötte vagyok. Pont. Nem magyarázza tovább. Aki hiszi, hiszi. Aki nem hiszi, nem hiszi. Kész. Én tudjátok meg, hogy Pál apostol vagyok. Az apostol, aki hozzátok küldetett Istentől, az én indítatásomat ne kérdőjelezzetek meg, higgyetek bennem, csináljátok, amit mondom. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Kész. Nincs ilyen mérlegelési lehetőség, hogy meghallgatjuk, és akkor betesszük az egyik serpenyőbe, meg a másik serpenyőbe, és akkor méregetjük, hogy jó vagy nem jó. Nem erről van szó. Meg nem arról van szó, hogy hát itt van az egyház, nézzetek az egyházra, mennyi minden jó dolog van benne. Nem, arról van szó, hogy én mondom ezt nektek Pál apostol. Nem a többiek. Én felelősséget vállalok azért, hogy amit most mondok, az igaz. Milyen nagy dolog ez? Milyen nehéz dolog ezt kimondani, hogy most, amit mondok, az tökéletesen és biztosan igaz. Én bennem nincs ekkora önbizalom, mint Pál apostolban volt. Megvan valamennyi, mert nem lennék itt, de azért ennyi nincsen. Rendeld el, és tanítsd ezeket. Mondjuk az is visszafog, hogy azért már jó néhány tévedésemet beláttam. Vagy lehet, hogy abból van több, mint amennyit. Na mindegy. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye az ember belátja a tévedéseit, meg a tévútjait, és ez fájdalmas dolog, tudomásul kell venni. Ő meg azt mondja, hogy én most nem tévedek, és ez Istentől van. A Római Levélnek a 7. fejezetében olvassuk, hogy ezt most én írom nektek, Pál. Azt mondja, ezt most nem az Isten mondja, ezt most én írom nektek. Meg a Timóteus levél van végén, Timóteus, azt a második Timóteus levél végén van, hogy hozd utánam a köpenyemet. Vannak ilyen részek is a Bibliában, hogy erről nem tudunk prédikálni. Van egy-két ilyen vers a Szentírásnak, lehet olvasgatni, de meg üdvözli, és ott sorolja a görög neveket. Lehetetlen megegyezni, bibliai ismereti versenyen mindig ezen lehet elbukni. Kiket üdvözöl? Timóteus. Fősorolja. Senki nem tudja. Küld utánam a köpenyemet, ezt most én mondom nektek, Pál. Hát van egy-két ilyen mellékvágány a Szentírásban, ezzel nem kell foglalkozni vele. Egyébként meg azt, hogy rendeld el ezeket és tanítsd. Ez Pál, én mondom nektek, és nem tévedek. Igaz beszéd ez. És teljes elfogadásra méltó. A hellén világban, abban a világban, ami a Római Birodalomban volt, az ókori világban, amikor azt mondták, hogy igaz beszéd ez, akkor az ilyen esküvel ért föl. Tehát ilyen nagyon-nagyon súlyos dolog volt, amikor, na most figyeljetek, most valami nagy dolog következik. Azt mondta, hogy igaz beszéd ez. Ez saját személyiségét mellé tudta állítani. Milyen nagy dolog az? Mi vajon mellé tudjuk-e állítani az igazságnak? Mellé tudjuk-e állítani karácsonynak, hogy ez az én karácsonyom. Én hiszem el, hogy itt mi történik, hogy itt engem az Úristen megragadott és meg akar menteni, és holnaptól az én napjaim lesznek minden nap egy kicsit világosabbak. Az én éjszakáim lesznek rövidebbek, és nappalaim lesznek világosak. Milyen nehéz mellé tenni magunkat. Azt szoktuk mondani, de én azt szoktam mondani magamban, biztos más is így van vele, hogy pont én. Tehát, hogy azért lehetett volna valami komolyabb embert is találni, nem? Vagy szóval, hát nekem annyi bizonytalanságom van, meg annyi bajom van, meg különben is dolgom van, még ma este is dolgom van. És hogy ezt én nem tudom én ezt elvégezni. Hogy pont én várjam ki, és tegyem olyanná a karácsonyt, amilyenné lennie kell. És azt mondja, hogy ez neked kell megcsinálni. Rendeld el ezeket, és tanítsad. És a tiéd az igazság, amit most átadtam nektek én, Pál apostol. Megírtam neked, Timóteus, ez a tiéd, nem adhatod el többet, ezt vigyed el magaddal. És itt ilyen kizárólagos, ilyen erős, személyes dolog. Én írom Timóteusnak az igazságot. És persze Pál úgy írja, hogy akkor már tudta, hogy minden levelét felolvassák mindenhol. Tehát, hogy azért ez is benne volt már ezekben a késői levelekben, benne volt ez is. Tudom, hogy el fogjátok olvasni. Olvassátok el, én adom nektek. Nektek, Timóteusoknak. Nekünk, Timóteusoknak. Nagyon nagy dolog ez a személyesség, ez a tökéletes, Istentől jövő önbizalom. Olyan fajta önbizalom, ami nem önhítség, hanem ez a teljes alázat, hogy én tudom, hogy most milyen nagy dolog történt, és ezt oda akarom adni nektek. Fogadjuk el, vegyük el, amit Pál apostol nyújt nekünk a Timóteusi levélen keresztül, és próbáljuk meg megtanulni, hogy mi az, ami technika a karácsonyból, abból is kell egy párat alkalmazni, nem muszáj, hanem lássuk meg, hogy mi a kegyességnek a haszna. Az a haszna, ami a jelenre és a jövendőre néz. És lássuk meg azt, hogy várakozásra van szükség, akkor is, hogyha tudjuk, hogy be fog következni, amit Isten ígér, mert várakozás nélkül nem lehet a miénk az, amit elkészített nekünk. Készüljünk, erre legyen a miénk az idei karácsony. Ezt kívánom, így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, tegyük össze a kezünket és imádkozzunk. Maradjunk a helyünkön az úri imádság alatt is. Urunk és Istenünk, hogyan lehetnénk mi alkalmasok bármire is? Hogyan lehet az, hogy a mi törékeny életünk hordoz teljes igazságot, igaz beszédet, ahogyan Pál apostol hagyta ránk, ahogyan te hagytad ő rá? Hogyan lehetséges ez, hogy a töredezett emberi életeinket alkalmassá teszed arra, hogy a legnagyobbat hordozzák, a legnagyobb hírt, ami létezik ezen a világon, hogy te eljössz közénk, te megváltasz bennünket, te legyőzöd a rosszat. Add meg nekünk, hogy alkalmasakká legyünk ennek az üzenetnek a hordozására. Merjünk mellé állni, hogy merjünk hinni, hogy merjünk várakozni. Tudjuk, hogy mi fog megtörténni, és mégis várunk, mert nem akarjuk elszalasztani a pillanatot, az ünnepnek a pillanatát, a tőled való megkapott ajándéknak az örömét. Urunk és Istenünk, taníts minket a kegyességnek a hasznára, amelyik előre néz, amelyik a szívet megnyitja, adj nekünk kedvet az életünkhöz, adj nekünk engedékenységet, legyen bennünk tőled jövő lélek ahhoz, hogy valóban a gyermekeid lehessünk. Kérjük ezt egyen-egyenként, de kérjük közösségben is. Imádkozunk most itt mindenkiért, és mindenki másért, aki ránk van bízva ezen a világon, és minden közösségért, amelyik a te nevedet hívja segítségül. Imádkozunk a világért is, mindenki másért is. Hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekkel feleljük az ige hirdetésre, 511. számú énekkel. Maradj velem, mert mindjárt este van. Énekeljük ezt is el.
az advent várása valaminek, ami nincs még. Nyilván azért várjuk, mert nincs. Furcsa ez egyébként Jézus vonatkozásában, mert ő mindig itt van velünk, azt mondta. És erről nagyon nehéz beszélni. Lelkészek mi azért könnyen beszélünk, mert megszoktuk, és ez a munkánk. Ezért nagyon-nagyon nagy szeretet kell ahhoz, hogy közösségben meghallgassunk mást is, valaki olyat, aki nem lelki pásztor. Úgyhogy most kérek mindenkitől nagy szeretetet, és kérem Rolandot, hogy amit hozott közénk, hozott nekünk, azt mondja el.
Áldás, békesség! Készültem. Majdnem mindenkit ismerek itt a jelenlévők közül, de azért bemutatkozok, Marosi Roland vagyok. Három gyerek büszke édesapja, az egyik éppen itt sírdogálta, nem tudom. 7,5 éve vagyunk házasok Ritával, és magamról talán még így a szakmámról talán azt lehet elmondani, hogy én agrárközgazdász, növényorvos, kertészmérnök, sokféle irányultságom van, tehát mezőgazdasági területen dolgozom. Én sokszor keresem az Isten vezetését, azért is lakunk most Csemőben, mert már nem ceglédiek vagyunk egy másfél éve. Akkor is úgy éreztem, hogy ez az Isten rendelés, mert úgy éreztem, hogy vannak időszakok, amikor az ember ilyen az advent egyébként, amikor az elcsendesedésben az ember elkezd leltározni magában, mi az életemben, ami felesleges, és ilyen volt az is, hogy mi Cegléden lakunk. Ha a Csemőben már ott van a tanyák, akkor költözzünk ki oda. És most már megszerettük. Másfél év alatt úgy érzem, hogy több olyan megbizonyosodtam arról, hogy igen, ez az az út, amin nekünk járnunk kell, és mi ott jó helyen vagyunk. Nem bántam meg ezt a döntést. Mi Csemőből járunk itt a nagy templomi gyülekezetbe továbbra is. 25 évesen konfirmáltam Budapesten, a Kelenföldi Református templomban. Egészen addig én ateista családban nőttem fel, ateista nevelést kaptam. A családomban máig is csak mi járunk templomban a feleségemmel, tehát ez egy ilyen családból, ahogy egyébként ez magyar társadalomban teljesen általános. Akkor is úgy mentem el templomba, hogy hívogattak. Tehát azt nem mondani, hogy a hívogatás az sokszor felesleges, nem igaz, mert nem lehet tudni, hogy kit hívogat az ember templomba, és éppen annál ez betalál. Engem egyszer hívtak akkor templomba, és én azonnal elmentem, és én azon az egy istentiszteleten eldöntöttem, hogy keresztény akarok lenni, és én megkeresztelkedek. És így lettem, így konfirmáltam Kelenföldön. Tehát amikor az ember hív valakit a templomba, nem biztos, hogy az nemet fog mondani, sőt meglepődünk, hogy mégis eljön. Volt már ilyen sikerélményünk Ritával itt egy gyülekezetben is. 25 éves korom előtt is többször találkoztam Istennel, de ezt csak későn, sokkal később vettem észre, hogy az ott az Isten nyoma volt az életemben. Nem szoktam ezzel dicsekedni, de én 22 évesen egy autóbalesetben vettem részt vétlenként, de én voltam a legsúlyosabb sérült. Hát olyan fejsérülésem volt, hogy 2 hétig körülbelül eszméletlenül feküdtem, kómában feküdtem, és így félig lebénulva tértem magamhoz, több hét, több hónap után, viszont minden visszatért. Azért kellett mozogni, stb. Terápiák, és sosem, és sokáig nem értettem, hogy mi történt, miért pont velem, miért akkor, és nyilván a genetikának tulajdonítottam, hogy én ilyen ügyesen fel tudtam épülni, meg hát a szerencsének, az ember annak keresi az okot, hogy miért pont az a kamion pont úgy jött szembe, pont annyira jött nekünk, és pont úgy, hogy nekem pont ott kellett megütnöm a fejemet, ahol, és felépültem, ez így működik, ez egy szerencse, de nem igaz, ezt mindannyian tudjuk, és az Isten keresésem akkor felélénkült, az biztos, de mégsem tértem meg azonnal, és még sokáig kutattam, mire megtaláltam az Istent, és így 3 évvel később konfirmáltam le végül. Akkor a balesetem utáni ébredésemről ez a legérdekesebb ebben a dologban, hogy sokan jöttek látogatni, családban, ismerősök, barátok a kórházban, és egy olyan emlékem van, amikor egy valaki mondta nekem, egy hívő barátom, akkor én tudtam, hogy hívő, és engem próbált is megtéríteni, de nem sikerült neki, és azt mondta nekem, hogy mi imádkoztunk érted a barátaimmal. És akkor ez rám úgy hatott, hogy máig is emlékszem erre a üzenetre, hogy értem, ismeretlen emberek imádkoztak. Nagyon jól esett, és sokáig visszatértem gondolatban rá, hogy értem, imádkoztak. És sosem fogom megtudni, hogy ez így történt, vagy nem. De mi van, hogyha nem imádkoztak volna, értem, mi történt volna velem? Tehát, hogyha nem imádkozott volna értem senki, akkor lehet, hogy döntött volna az Úr, hogy hasztalan vagyok. De mégis kaptam egy második esélyt, mielőtt végleg elkövetkezik az életem vége, hogy megtérjek. Megkaptam a második esélyt. Tehát konfirmáltam, és rá pontosan 5 évvel, majdnem ugyanazon a napon 5 évvel később találkoztam Ritával itt a Gubudi Parkban. Ez is egy Isten adta találkozás volt. Kutyámat sétáltattam, és ő pedig oda jött, és utána teljesen rá egy évre pontosan megszületett az első gyerekünk, minden ment simán. Én azt gondolom, hogy a házasság az a közösség, amiben megnyilvánul az Isten, és amiben az ember megmutathatja az Istennek, hogy ő tényleg szeret, tényleg tudja szeretni a feleségét minden pillanatban, hiszen a hétköznapokban nyilvánul meg az, hogy mennyire vagyunk hűek az Istenhez. És igaz, hogy a konfirmáción azt az igét kaptam, hogy légy hű magadhoz, és néked adom az életnek koronáját. Én mégsem tudtam hű lenni végig a házasságomban, az Istenhez sem. És néhány éve volt egy nagyon, nagyon súlyos válságunk Ritával. De Istennek hála, újra tudtuk kezdeni a házas életünket, és itt is látom az Istennek az áldását, hiszen azóta két gyerekünk is született, és az életünkön látom, hogy figyel ránk az Isten, és érdemes volt újra kezdenünk, és folytatnunk, és szeretnünk egymást. De ezzel kapcsán pont azt mondom, hogy a szolgálat, a legfőbb szolgálat az a házasság, mert hát ugye ma a házasság nagy része válással végződik, és a házasságban nyilvánul ki az, hogy tényleg a legszélsőségesebb pillanatokban, amikor két gyerek, az egyik követelőzik, hisztizik, a másik, az akkor elmegy az áron, mondhatnám a példákat, és még akkor is Jézusra tekinteni, és Jézusra nézve válaszolni, nem pedig ez. Az inger, nem adjam át magam az indulatoknak és az üvöltözésnek, hanem akkor is próbálni keresni azt, hogy lehet ezt a helyzetet megoldani úgy, hogy a gyerekek ne sérüljenek mondjuk úgy lelkileg egy kiabálástól. Tehát nagyon fontos, hogy a gyerekeinknek olyan példát legyünk, hogy ők tudjanak Istennel élni, és tudjanak békés lelkű embereknek kiválni. Még azt szerettem volna elmondani, hogy mit jelent nekem az advent. Volt idő, amikor azt jelentette nekem, hogy ez biztos akkor van a legtöbb akció, és a legjobban akkor lehet vásárolni, de már sok éve nem ezt jelenti nekem. Az elcsendesedés az advent, és már többször történt meg az életemben, hogy amikor így elcsendesedtem, és olyan közösségben is voltam, imaközösségek, imádságok között, Akkor hallottam meg az Isten hangját, és akkor tűnt fel a saját életemben olyan dolog, ami előtte nem tűnt fel, és vagy egy szokásom, vagy az életünkben valami hiányzik, vagy egy barátnak a hiány, akivel régen beszéltem, és akkor azt észre tudtam venni, és azt a dolgot kezeltem a helyén. Na, ilyen az advent nekem, hogy így az év vége felé elcsendesedve feltűnnek azok, amiket ebben az évben elhibáztam, vagy nem csináltam, vagy csináltam, és nem kellett volna. És mondjuk a következő évre ez egy tapasztalat. És akkor azt másképp csinálom. Nekem ezt jelenti advent, az elcsendesedés. Egy újrakezdés, egy reformáció, amikor újra lehetnék kezdeni. Amen.
Köszönjük szépen. Nagyon nehéz. A legnehezebb a keresztény életben felismerni azt, hogy honnan jövünk. Az advent, ugye amikor Jézus közelít hozzánk, az talál minket valahol. A világnak valahol fel kell ismerni azt, hogy hol van, hol tart. Ma reggel nem véletlenül szoktam hallgatni néha rádiót, egyik népszerű rövid hullámú adót az autómban menet hallottam, és az egyik műsorvezető éppen a pénteket, ugye ez a Black Friday, vagy hogy mondják, ezt a pénteket elemezték ki egymás között, és teljesen hitetlen műsorvezető, most nem mondom ki a nevét, hogy Balázsnak hívták, vagyis hát nem tudom róla, de valószínűleg nem keresztény, azt mondta, hogy megérett a világ a pusztulásra. Utána a felvételeket megnézték a televízión arról, hogy hogyan löki félre egyik idősebb nő a másik férfit, vagy egy hogy tépi ki egy gyerek kezéből valaki azt a bizonyos valamit, mert neki arra szüksége van, mert mix 50 000 forintért olcsóbban tudja megvenni azon a napon. És szörnyűködtek rajta, és ez volt az egyik konzekvencia, hogy megérett a világ a pusztulása. Az adventben valahol a kiinduló pontunk az, hogy Krisztus nélkül az életünk nem nyer értelmet. Nincs miért legyen. És amikor erre rá lát az ember, bármilyen mozzanatban a kegyességben elindul, és megtalálja az életét. Isten segítsen nekünk a mai adventben mindezt megtalálni. És befejezésül énekeljünk, ezt most Szandrának is meglepetés volt, pedig azt hittem, hogy mindent mondtam, de nem mondtam mindent. 226. dicséretünket énekeljük. Ez visszatérő ének lesz az egész hétnek egyfajta gondolati alapja. És aztán pedig kérek mindenkit, hogyha tud, még maradjon egy tejára. Köszönjük a süteményeket, akik hoztak, és egy pogácsára. Nagyon nagy szeretettel készítettük, és beszélgessünk így az adventben, még ha van időnk. 226. dicséretünk. Énekeljük ezt is végig, mindösszesen 4 versen.
Jézus kegyelme, az Atya szeretete, a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindnyájunkkal. Amen.